Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalában fogadta a Velencei Bizottság vezetőit. Az államfő május végén kezdeményezte az eljárást, amelyben az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének közleműködését kérte a választások után kialakult közjogi vita rendezéséhez. A kormány célja az előző országgyűlés által megválasztott alkotmányos tisztségviselők, köztük az államfő elmozdítása, mégpedig mandátumuk lejárta előtt. Közben nemzetközi jogvédő szervezetek is kifogásolják az eljárást. Ez ma az Közöpont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szikra Levente jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először beszéljünk egy kicsit a bizottságról, hogy mi a súlya a nemzetközi jogvilágában. Akár politikákat befolyásol-e, a korábbi döntései, korábbi iránymutatásai milyen hatást váltottak ki?
A Velencei Bizottság teljes hivatalos nevén joggal a demokráciáért Európai Bizottság, de egyszerűbb nevén Velencei Bizottságnak ismeri a közvélemény. Erről tudni kell, hogy alapvetően az 1989-90 környékén bekövetkező közép-európai rendszerváltások idején hozták létre, annak érdekében, hogy segítse a jogállami átmenetet ezekben a szovjet uralom alól frissen felszabaduló országokban. Ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy itt az elején tisztázzuk, hogy ahogy itt a felvezetőben is helyesen elhangzott, az Európa Tanács, ibetű nélkül intézménye. Az Európa Tanács az nem az Európai Uniónak a szerve. Ugye az Európai Uniónak a szerve az Európai Tanács, ibetűvel, annak a tagjai ugye például a miniszterelnökök. De az Európa Tanács az az Unióhoz képest egy másik szervezet, egy szélesebb tagsággal rendelkezik, tehát például olyan nem uniós tagállamok is tagjai, mint Svájc vagy Norvégia, és ennek az intézmény egyrészt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, amiről időről időre hallunk, hogy ezt meg azt ítélte, és a másik részről pedig például a Velencei Bizottság is ennek az intézménye. Tehát ez egy olyan alkotmányjogi tanácsadó testület, amelynek éppen az a rendeltetése, hogy azokban az országokban, ahol a jogállam kialakuló félben van, ott segítse ezt a folyamatot. Ugye nyilván itt annyiból pikánsabb a helyzet, hogy Magyarországon már ugye, ahogy beszéltük, 1990-ben megtörtént a jogállam kialakítása, tehát valójában normális esetben nem lenne feltétlenül szükség arra, hogy ez az intézmény itt legyen, de hát az új kormánynak azon követelése, illetve intézkedési tervei, amelyek például a köztársasági elnök eltávolítására vonatkoznak, azok mégiscsak indokolttá teszik, hogy ez a testület megvizsgálja a helyzetet, hiszen ezek olyan váratlan, alkotmányosan nehezen értelmezhető követelések a kormány részéről, amelyeket nemzetközi szinten is érdemes megvizsgálni. Tehát ez a bizottság ez nem fog tudni kötelező érvényű döntést hozni, ez egy tanácsadó testület, de egy nagyon tekintélyes szervezet, tehát azért az európai jogászságnak illik és szokás hallgatni a Velencei Bizottság észrevételeire, és érdemes megfontolni, figyelembe venni, amit ők mondanak.
Most, hogyha például ők határozatot, iránymutatást, vagy mi az, amit hoznak a végén, mert nyilván valamit írni fognak, egy dokumentum ebből keletkezik. Ez a bizonyos dokumentum, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy például a Strasbourgi Bírósághoz fordul, ez egy alap lehet arra, vagy már egy olyan iránymutatás, ami már előrevetíti azt, hogy Strasbourg is hogy gondolkozik erről?
Azt gondolom, hogy igen. Ugye a Velencei Bizottság jelentéseket fogad el, és ezekben fejti ki a jogi álláspontját, és valóban ugye a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, mint ahogy az előbb megbeszéltük, az is az Európa Tanácsnak az intézménye, és ebből afakadóan nyilvánvalóan az Emberi Jogi Bíróság nagy figyelemmel van a Velencei Bizottság állásfoglalásaira, és van is nyilvánvalóan együttműködés a két szervezet között. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a Velencei Bizottság közzétesz egy állásfoglalást, akkor az egy nagyon erős érv lehet a bíróság előtti eljárásban.
Kikkel találkozik? Mert ugye egy konzultációról van szó, nyilván hát a leginkább érintett az államfő, egyébként személyében is, meg közjogi szempontból is nyilván nála kezdenek.
Így van, ugye ez a találkozó ez tegnapi napon meg is történt, és végül, ha jól tudom, akkor a kormány is fogadja majd őket. Ugye
korábban úgy volt, hogy nem.
Így van, tehát eredetileg az volt a kormányzati álláspont, hogy nem hajlandóak szóba állni ezzel a testülettel. Most úgy tűnik, hogy fognak találkozni, és hát azt gondolom, hogy más olyan fontos közjogi, közéleti szereplőkkel is találkozni fognak, akiktől információkat tudnak szerezni. Az egy másik kérdés, hogy kik lesznek azok, akik tiszteletben is tartják a Velencei Bizottságnak az állásfoglalását. Ez természetesen most még nem dönthető el. Mindenesetre abban én azért elég biztos vagyok, legalábbis, hogyha a Velencei Bizottság is komolyan veszi a saját feladatát, akkor azt mindenképpen rögzíteniük kell, hogy az az alaptörvény módosítási tervezet, ami egy egyszerű, egymondatos, mindenféle fellebbezés, jogi eljárás, érvelés nélkül megszünteti a köztársasági elnöknek a megbízatását, az nyilvánvalóan nem felelhet meg az európai alkotmányos szabályoknak.
És itt pont a jogállam helyreállítására hivatkozik a kormánytöbbség, amikor ezt az eljárást szorgalmazza, és hát ugye benyújtotta, mint 17. alkotmánymódosítást.
Igen, hát ugye ez nagyon súlyos ellentmondás, mert a jogállam helyreállítása, most feltételezve, hogy szükség van a helyreállításra, én ezt is tudnám vitatni, de most a mai műsor kereteit talán ezt szétveszíteni, ha ebbe is belemennénk, de hogyha elfogadjuk, hogy a jogállam helyreállítására szükség van, akkor ezt nyilvánvalóan nem lehetséges olyan eszközökkel megvalósítani, amelyek nem állják ki a jognak, a jogállamiságnak a próbáját. Tehát ugye a köztársasági elnök Magyarországon, ugye a magyar állam feje, róla mindenki tudja, aki követi a híreket, hogy ő nem rendelkezik végrehajtó hatalommal, nem rendelkezik politikai hatalommal. A köztársasági elnök egy szimbolikus szereplő, és elsősorban közjogi jelentősége van. Ugye ő nevezi ki a minisztereket, ő ad kitüntetéseket, ő a hadsereg főparancsnoka, de mint tudjuk, hogy a 90-es években volt egy fontos alkotmányjogi vita, nem lehet ezt úgy értelmezni, hogy tényleges vezényleti parancsosztási joga lenne a honvédség felett. Tehát egy szimbolikus szereplő, akinek mégiscsak fontos szerepe van az ügyben, hogy a magyar állam közjogi folyamatai hogyan működnek. És ebből fakadóan a köztársasági elnöknek nincsen politikai felelőssége. Ez nagyon fontos. Ezt nagyon fontos rögzíteni, mert ez azt jelenti, hogy politikai érvek alapján az eltávolítása nem lehetséges. Mert politikai érvek, politikai problémák alapján azoknak az eltávolítása lehetséges, akinek politikai felelőssége van. Ilyen a kormány, ilyenek a miniszterek, ilyen az országgyűlés, az országgyűlési képviselők. Erről szól a választás. Ugye áprilisban volt egy választás, ahol a magyar választópolgárok többsége úgy ítélte meg, hogy az a kormányzati többség, amely 2010 és 26 között vezette Magyarországot, továbbiakban nem vezesse Magyarországot. Ez a demokratikus döntéshozatalnak a lényege, és ilyen esetben politikai érvek alapján levonták a politikai következtetést, és kormányváltásra szavaztak. Tehát ez a politikai tér. És ehhez képest különül a közjogi tér, az alkotmányjogi tér, a jogállami tér, mondhatjuk így is, amelyben a politikai érvek nem játszhatnak szerepet. A köztársasági elnöknek jogi felelőssége van, politikai pedig nincs, tehát csak és kizárólag akkor lehet jogszerűen eltávolítani a tisztségéből, hogyha jogi érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy ő neki miért kell távoznia. Erre van egy intézményesített eljárás a magyar alaptörvényben, ez a megfosztási eljárásnak hívják. A megfosztási eljárást az országgyűlés kétharmados többséggel tudja elindítani. Ennek ugye jelenleg adottak a feltételei, de van egy másik feltétel is, egy alapos, érvekkel teleírt, alátámasztott jogi érvelési dokumentumot, egy jogi beadványt kell elkészíteni az országgyűlésnek, ahhoz, hogy ezt ténylegesen utána el tudja indítani, és az alkotmánybíróság dönt majd ennek a beadványnak a megalapozottságáról, és az alkotmánybíróság is csak akkor távolíthatja el a köztársasági elnököt, hogyha ezen beadvány alapján kétharmados többséggel, tehát 15 alkotmánybíróból legalább 10 alkotmánybíró megszavazza, ebben az esetben jogszerű az eltávolítás. De ehhez jogi érvekre van szükség. És
ráadásul ezt az alaptörvény fel is sorolja, ugye taxatíve szinte.
Így van, ugye három esetkör van, hogyha a köztársasági elnök megsérti az alaptörvényt, ha szándékos törvénysértést követel, vagy bűncselekményt követel, még ott is szándékosan, tehát gondatlan bűncselekmény nem jöhet szóba. Tehát ez a három esetkör van, amely esetekben a köztársasági elnök eltávolítása lehetséges. Tehát meg kell mondania a kormányzati többségnek, azon belül is jelenleg az országgyűlés többségének meg kell mondania, hogy e három esetkör közül melyik történt meg, miért történt meg, mi a bizonyíték arra, hogy ez megtörtént. Tehát egy jogi eljárásra van szükség. Ez olyan, mint egy bírósági eljárás. Az alkotmánybíróság is, bár ugye nem az igazságszolgáltatás klasszikus része, de mégiscsak ez esetben mindenképpen egy ilyen bíróságszerű módon jár el. Tehát jogi érvekre van szükség, és meg kell mondania az országgyűlési többségnek, hogy pontosan mi támasztja alá az álláspontját. De ilyet nem látunk, és ez nem véletlen. Azért nem látunk ilyet, mert a kormány többség sem jogi érveket sorol fel a köztársasági elnök eltávolítása mellett, hanem politikai érveket. Az, hogy a köztársasági elnök megszólal-e X vagy Y közéleti kérdésben, az egy politikai kérdés. Fontos kérdés. Hát nem akarom ennek a jelentőségét kisebbíteni, de ez nem jogi kérdés. Nincs olyan jogi kötelezettsége a köztársaság elnöknek, hogy megszólaljon bizonyos kérdésekben. Ez az ő személyes szerepfelfogásából, értékítéletéből következik, hogy egyszer megszólal, máskor nem. Tehát ez politikai érv, és ez nem szolgálhat alapul a köztársaság elnök eltávolítására.
Van itt egy nagyon érdekes alapkérdés, nevezetesen egy alkotmányos alapjog. Ez a tisztességes eljáráshoz való jog. Az mindenkinek joga van. Tehát akkor az államfőnek is. Voltak éppen ez az, amit elveszik ezzel az egymondatos alkotmánymódosítással?
Többek között meg a hatalom megosztás elve is súlyosan sérül, de akkor beszélgessünk a tisztességes eljárásról, mert ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Ugye kezdjük talán azzal, hogy ebben a kérdésben még azok a szervezetek is kritikával illetik a kormányt, amelyek egyébként a kormány politikájával, elveivel, céljával egyetértenek. Például az Amnesty International nevű szervezet, vagy a Magyar Helsinki Bizottság, vagy a nemzetközi térben a Human Rights Watch, szintén egy ilyen liberális emberi jogvédő szervezet, amelyekkel nekem politikai kérdésekben rengeteg vitám van, és jogi kérdésekben is, már ahol a szakmai álláspontok össze tudnak ütközni, ott sok esetben összeütköznek. Tehát ez azért mondom, mert én ezekkel a szervezetekkel általában a világnézeti szinten nem értek egyet. De még ők is azt mondják, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog, az megilleti Súlyog Tamást, és az, hogyha egyszerűen egy mondattal kiírom őt a rendszerből, az nem számít tisztességes eljárásnak, azt én annál tovább megyek, ez hatalommal való visszaélésnek számít, és pont ezért lehet azt mondani, hogy ez a jogállamtól teljes mértékben távol áll. A jogállam helyreállítására pedig pontosan azért nem alkalmas, mert maga egy olyan erőszakos jogon kívüli eszköz, amelyik megteremti az alapját annak, hogy a például emiatt a magyar társadalom egy szignifikáns része a köztársasági elnök személyét ne tekintse törvényesnek, legitimnek, hiszen az elődje törvényesen betölti a pozícióját, és jogon kívüli eszközökkel távolítanák el ebben az esetben. És például az a köztársasági elnök, akit ezután megválasztana az országgyűlési többség, ő nem tudná a saját legitimációs válságát magáról levetkőzni, és lehet, hogy a létező legjobb indulatú, legfelkészültebb, leginkább tisztességes ember lenne, de mégiscsak nem azért, mert a személye miatt, hanem a megválasztás körülményei miatt ő felette lengene egy ilyen kérdőjel, egy ilyen folyamatos válság. És ez nagyon azért fontos ezt tudni, mert ugye ez az egész vita, sokszor én ezt látom a közéletben, akár közösségi médián máshol, arról szól, hogy valakinek Súlyog Tamás szimpatikus-e vagy nem, Súlyog Tamás köztársasági elnöki tevékenységével valaki egyetért vagy nem. Ez egy megint csak olyan kérdés, amelyben természetesen mindenki kialakíthatja a saját álláspontját.
De ez mind politikai.
De ez politikai kérdés. És a vita nem Súlyog Tamásról szól. Nagyon fontos tudni. Megérteni, ez nem Súlyog Tamás szeméről szól, ez a magyar államfői intézményről szól, a köztársasági elnök intézményről szól, mert hogyha megtörténik az, hogy egy parlamenti többség egy törvényesen, legitimen megválasztott és még a ciklusát ki nem töltő köztársasági elnököt eltávolít, akkor innentől fogva a következő köztársasági elnöknek is, és minden más alkotmányos tisztségviselőnek is folyamatosan attól kell félnie, hogy egy hasonló huszárvágással eltávolítják őt a tisztségéből. És ez azt jelenti, hogy súlyosan sérül a hatalom megosztás elve, hiszen a törvényhozó hatalmi ág, a három hatalmi ág egyike, innentől fogva szabadon mindenkit kirugdoshat.
Ráadásul visszaél, ugye, hatalmával. Ezért lehet úgy fogalmazni, hogy magyar közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus.
Így van.
Ami történik.
Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem Súlyog Tamás személyéről és az ő tevékenységéről vitatkozunk most, hanem arról, hogy akárki is tölti be az államfői tisztséget, meg lehet-e ezt vele tenni. És nagyon világos az a szerintem jogilag egyedüliként elfogadható válasz, hogy nem lehet ezt vele megtenni, és nem véletlen ezért, hogy ő még a liberális, progresszív nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy minimum le kéne folytatni a megfosztási eljárást, és akkor
Ha van rá érv,
csak
nincs.
És én is ezt mondom, és ugye Áder János volt köztársasági elnök, és nyilatkozott éppen itt a közmédiában a napokban, és ő is arról beszélt, hogy tessék előállni az érvekkel, hogyha van olyan jogi érv, ami igazolja a megfosztási eljárást, akkor azokat be kell mutatni, elő kell vezetni, meg kell indítani az eljárást, a kétharmados többség adott hozzá, tehát minden lehetősége megvan a Tisza pártnak ahhoz, hogy támogassa és megindítsa ezt az eljárást, és aztán bízzuk az alkotmánybírókra a jogi érvelések alapján. Más kérdés, hogy valamelyik szervezet, talán az Amnesty, de nem vagyok benne teljesen biztos, azt mondta, hogy ők teljesen egyetértenek abban, hogy Súlyog Tamást el kell távolítani javítani, tehát egy kicsit itt látok egy ellentmondást, hogy ők tisztességes eljárás mellett állnak, de az előre, már előre tudják az eredményét. Na most, hogy lehet tisztességes az az eljárás, aminek már előre megvan az eredménye? Ezt én kevésbé látom logikusnak, de legalább ők is elmondják azt, hogy bizony a tisztességes eljárás elvét, követelményét be kell tartani. Még egyszer, itt nem Súlyog Tamás személye az érdekes, hanem az, hogy akár a magyar államfővel, és hogyha a magyar államfővel ezt meg lehet tenni, valójában minden magyar állampolgárra ezt meg lehet tenni, hogy bárkivel meg lehet tenni azt, hogy politikai akarat alapján őt eltávolítják a pozíciójából, tisztségéből, ez alapvetően elfogadhatatlan, és ez valójában a tökéletes ellentéte a jogállamnak. Tehát, hogyha valaki arról beszél, hogy a jogállamiságot szeretné helyreállítani, megerősíteni, támogatni, használjunk bármilyen szót, akkor az első lépés az az, hogy az ilyen lépésektől nem hogy tartózkodik, de mélyen el is ítéli őket.
Sőt, tehát ugye a kormányfő azzal érvel, hogy az idő az arra szolgál, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét, a jogállamiságot kell helyreállítani. Na most az az alapelv, ami alapján ezek az alkotmányos tisztséget betöltő személyek a mandátumokat úgy kapják meg, hogy átíveljen a parlamenti ciklusokon, az pont ezt szolgálja.
Így van, ezt nevezhetjük a hatalommegosztás időbeli dimenziójának is. Tehát például jelen esetben ugye a 2026-ban megválasztott és 30-ig hivatalban lévő országgyűlésnek együtt kell dolgoznia a 2024-ben megválasztott és 2029-ig hivatalban lévő köztársasági elnökkel.
Meg hát alkotmánybírókkal is, és más közjogi tisztségviselőkkel is.
Tehát ez nagyon fontos, mert ezt biztosítja azt, hogy nem mindig az országgyűlési többség aktuális igényei alakítják minden tekintetben a magyar állam működését, hanem vannak bizonyos jogszabályok, jogszabályi keretek, korlátok, ha úgy tetszik, hatalom feletti korlátozás, ami ezt gátolja. Tehát nem lehetséges összekeverni a parlamenti választást és az ebből fakadó kormányalakítást és kormányzati hatalmat, nem lehet összetéveszteni a kormányzati hatalmon kívüli szereplőkkel, amilyen a köztársaság elnök, amilyen az alkotmánybíróság, amilyen a bíróságok, legfőbb ügyész, stb.
Mert hát akkor ez pártállam lenne.
Mert onnantól kezdve, igen, nincsen hatalommegosztás, onnantól kezdve az történik, hogy amit a kormánytöbbség akar, az minden tekintetben megtörténik. De hát a jogállamnak éppen az a lényege, hogy ez nem lehet így. Tehát akkor beszélhetünk arról, hogy jogállam van, ha nem történik meg minden tekintetben a kormányzati többségnek az akarata. És azért nagyon fontos, mert ugye a miniszterelnök többször a népakaratra hivatkozott ennek kapcsán. És itt azért épp ezért kell ezt elmondani, hogy a népakarat az érvényesült az országgyűlési választáson és a kormányalakításnál. Megtörtént.
Addig tart a népakarat.
És addig tart a népakarat, mert a népakaratot korlátozza a jog. Ha a népakaratot nem korlátozza a jog és az alkotmányosság, akkor nem beszélhetünk jogállamról. És még egy nagyon fontos dolog. Senki nem vitatja jelenleg a politikai erők közül Magyarországon az alaptörvény és az alaptörvény alapján létrejött közjogi rendszer legitimitását. Mit jelent ez? Mindenki elfogadja az alaptörvényt és a törvényes rendet. Honnan tudjuk ezt? Onnan például, hogy a Tisza párt is elindult az alaptörvény alapján megtartott országgyűlési választáson, elfogadta az ez alapján kiosztott mandátumokat, esküt tett az alaptörvényre, elfogadta a köztársasági elnöktől a miniszterelnök jelölést, a miniszteri kinevezéseket, államtitkári kinevezéseket, sőt, legfontosabb, módosították is már az alaptörvényt.
És esküt is tettek rá.
Igen, de hogyha valamit nem ismerek el, nem fogadom el, hogy az létezik, akkor hogy módosítom? Tehát nyilvánvaló, hogy ők ezt elfogadják. Na most, ha ezt elfogadják, és szerintem helyes, hogy elfogadják, akkor viszont nincsen semmilyen jogalap, semmilyen legitim érve forradalmi jellegű a jogot félretevő szabályalkotásokra. Hiszen ugye a másik érvük, ami például Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter érvelt például így, hogy itt valami forradalmi helyzet van, amikor meg kell szakítani a jogfolytonosságot és mindent előről kezdeni.
Na de az jogállamon kívüli.
Egyrészt az jogállamon kívüli, tehát vagy forradalom, vagy jogállam, a kettő nem ugyanaz. Másrészt pedig, ha valamelyik politikai erő elfogadja az aktuális jogi kereteket, akkor már azzal azt is mondta, hogy nincs forradalmi helyzet. Tehát akkor nincsen érv a forradalmi jellegű tevékenységre.
Joguralom kérdés, ugye a jogállam a joguralom mal fordítható, és a népakarat. Ez egy érdekes felvetés, valaki bedobta ezt is a közéletben, hogy azért a népakarat sok esetben furcsa helyzeteket teremthetne. Például most a közszavazásra bocsátaná valaki a halálbüntetés visszaállítását, előfordulhat az, hogy a társadalom többsége azt mondaná, hogy igen, igen, aki megérdemli, az bizony sújtja, ez a legsúlyosabb, még a szocializmus idején is élő büntetés. Na de van itt egy korlát, nevezetesen ugye a nemzetközi jog, meg a magyar alaptörvény, és sok minden. Szóval van rá példa.
Élethez való jog, igen. Sőt,
amikor ennél korlátozza a jog a népakarat.
Ennél súlyosabbat is tudok mondani, mert ha a népakaratot megkérdeznénk, hogy egy súlyos bűncselekményt elkövető személyt, konkrétan őt kivégezzük-e, mondjuk adott esetben még azelőtt, hogy a bíróság egyáltalán összeült volna, hogy megvizsgálja az ügyét, arra is többség jönne. Tehát képzeljük csak el azt a helyet, azt az országot, azt a helyzetet, hogyha tényleg úgy működnénk, hogy a népakarat mondjuk 70%, az elég nagy többség, nem? Tehát 70% azt mondja, hogy XY szemét ki kell végezni, mert biztos bűnös. És lehet, hogy a bíróság meg se vizsgálta, még az is lehet, hogy a bíróság elítéli. De hát a bíróságnak a joga kiszabni a büntetését, nem a többségnek, nem a népakaratnak.
De Hannibal Tanáró című film erről szólt, hogy lehet manipulálni a tömeget egy emberrel szemben, úgyhogy egyszer fölemeli, másszor eldobja.
Persze, tehát a demokrácia és a jogállam pontosan azért jár kéz a kézben, mert a demokrácia érvényesül, amikor meghatározzuk a parlamenti többséget is, hogy ki kormányoz, és a jogállam pedig utána korlátozza a népakarat alapján létrejött politikai vezetésnek a hatalmát, befolyását, pont azért, hogy ne lehessen bármit megtenni, mert onnantól kezdve éppen azok az egyszerű emberek is egyébként, akik adott esetben részei ennek a népakaratnak, ők is elszenvedhetik annak a hátrányát, hogyha a hatalom bármilyen oknál fogva velük szemben jár el így. Tehát azért fontos a jogállam, mert sokszor úgy tűnik, hogy ez valami távoli dolog, Súlyog Tamás legtöbb ember ugye nem ismeri személyesen, nem zavarja, hogy mi történik, de azt kell megérteni mindenkinek, hogyha ilyen mértékben, ilyen gátlástalanul át lehet lépni az alkotmányos szabályokat, akkor ez bárkivel megtörténhet.
Ahogyha előbb elfogadják az alkotmánymódosítást, mint a Velencei Bizottság állásfoglalása kijön, akkor mi következik?
Hát tekintettel arra, hogy ugye a Velencei Bizottság, mint ahogy megbeszéltük, nem kötelező érvényű döntéseket hoz valójában, jogi értelemben semmi, politikai értelemben lesz rendkívül kellemetlen, hogy bizonyíték lesz arra, hogy látványosan áthágták a szabályokat. Ha ez végigmegy, akkor biztos vagyok benne, vagy hát biztos nem vagyok benne, mert nem tudom a jövőt, de valószínűleg tartom, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé fog kerülni az ügy.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek Szikra Levente jogásznak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakukel Tamás. Viszonthallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.